Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg együtt, szeretett testvéreim, Isten örök igéjét. Megírva találjuk a János írása szerinti evangéliumban, a 9. fejezet első 7 versében a következőképpen. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy embert, aki születése óta vak. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ez vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy láthatóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem, amíg nappal van. Mert eljön az éjszaka, amikor senki nem tud munkálkodni. Amíg a világban vagyok, világossága vagyok a világnak. Ezt mondta, és a földre köpött. Sarat csinált a nyállal, és rátette a sarat a vakon született ember szemére. Majd így szólt hozzá: Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti, küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és mire visszatért, látott. Amen. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban! Ha Géza fia számára Bizáncból kérte volna a koronát, akkor mi most készülnénk és ma tartanánk karácsony ünnepét, úgy, mint keleten ortodox testvéreink. A 2 hét időkülönbözetet a Julianus és Gergely féle naptári eltérés adja meg. Tény, hogy az esztendőnek az első vasárnapja és vízkereszt ünnepe ma ebben a gyülekezetben idén együtt tartjuk. Az egyház legrégebbi ünnepe. Jelezni is kívánták, hogy nekik ez hallatlan nagy ünnep. Mert ezen az ünnepen vették fel a közösségükbe, Isten családjába, az egyház közösségébe az új tagokat. Gazdag tartalmú ünnep az év első vasárnapja és vízkereszt ünnepe. Ilyenkor emlékezünk meg a napkeleti bölcsek hódolatáról, Jézus megkereszteléséről, nyilvánosan az emberek előtti szolgálatáról, és a hegyen való megdicsőüléséről 3 tanítványa jelenlétében. A régi szertartásos könyvek 3 görög szóval jelezték az ünnep lényegét: Epifánia, Teofánia és Bétfánia. Magyarul a 3 görög szó ezt jelenti: isteni megdicsőülés, isteni kijelentés és isteni jelenés. Akármelyiket is hangsúlyozzuk a másik kettővel szemben, mert az előbbre való mondjuk, Mind a háromban az a közös, hogy a középpontban Jézus Krisztus áll. Krisztusról van szó az isteni megdicsőülésben is, Krisztusról van szó az isteni kijelentésnél is, kinyilatkoztatásnál és az isteni jelenésről is Krisztus beszél és Krisztus prédikál. Ugyanis Krisztus az, akiben és aki által az Isten széttörni akart és szét is tört mindenféle sötétséget ebben a világban. Új teremtés kezdődött Jézus Krisztus megjelenésével. Pontosan az történt, mint a korábbi, a régebbi, az első teremtéskor. Legyen világosság, és lett világosság. És új teremtés kezdődik akkor, az első karácsonyon, amikor megjelenik Jézus. Itt van a világban a világ világossága. A tanítvány szemtanúként ír le egy jelenetet. Ez a mai igehirdetés alapigéje. Egy vakon született meggyógyítása. Ugyanis a világ világossága, fény jelölése nem csak a környezetet befolyásolta és határozta meg, hanem az emberben is felragyogni akar, és az emberben is vissza akar tükröződni az Isten fénye, az Isten szeretetének a melege, Jézus Krisztus világ világosságaként megjelenése. Három hír érkezik az esztendő első vasárnapján, előre tekintve már a holnapi vízkereszti ünnepünkre. Ez a hármas híradás fog elhangzani az igehirdetés következő részeiben. Az első az, hogy valóságos hír érkezik az Istentől. A valóságos szót azért tettem elé, a hír szó elé, mert olyan hír érkezik az Istentől, amely hírt nem bíz senki másra. Ő maga a hír gazdája. Nem bízza prófétákra, nem bízza apostolokra, nem bízza még a tanítványaira sem, a gyülekezetére sem. Ő maga a hír gazdája. Ő maga hoz hírt önmagáról. Jézus az Istenről. És ez a hír a kezét világítja meg. Nem is mond valamit igazán, tesz valamit. Külön fény vetül a kezére. A gyógymód az egyértelmű, akkor közkeletű, használt gyógymód. Szentbetegséggel küszködőknek úgy próbáltak enyhíteni a fájdalmán, úgy próbáltak megakadályozni mindenféle gyulladás terjedését, elgenyesedést, hogy sarat csináltak az emberek, és sárral bekenték a szemet, mind a kettőt. Közkeletű, akkor használt gyógymód mindenféle szembetegség ellen, vagy szembetegség gyógyulásához. Jézus sem tesz mást. Csak az történik éppen, hogy isteni kéz van munkában. Nem emberi kéz, nem egy csodadoktor, nem egy varázsló, hanem maga Isten. És arra a kézre, az isteni kézre, a gyógyító, hordozó, áldó kézre külön fény vetődik. Azt is fontosnak tartom, hogy megjegyezzem, nem akárkin mutatkozik meg ez az isteni kéz. Egy olyan emberen, akiből hivatásos koldust csináltak. Szülők, élnek még a szülők, barátok, ismerősök, hivatásos koldust csináltak, menj ki, koldulj. Miért csináltak hivatásos koldust a gyerekükből a szülők, a barátjukból a barátok? Úgy érzékelték, biztos így is értékelték aztán. Olyan valaki van itt közöttünk és mellettünk, aki már semmire nem jó. Értelmetlen és céltalan az élete, legfeljebb már csak arra jó, hogy anyagilag önfenntartó legyen, mással mit nem tudjuk használni. Nem kérhetjük meg semmire, nem lát semmit. Nem bízható meg feladattal, értelmetlen és céltalan az élete. És ilyenek mellett megáll Jézus. És el akarja mondani a ma őt hallgató gyülekezetnek, nincs értelmetlen és céltalan élet. Nem lehetsz testvér soha olyan mélyen, nem érhet téged semmi olyan fájdalom, gond, kétségbeesés, hogy egyszerűen legyincsél, értelmetlen az egész. Minek vagyok én? Miért élek én? Minek dolgozom én? Miért szeretek én? Miért hiszek én? Céltalan és értelmetlen az egész. Látom magamon és magam körül. Nincs céltalan és értelmetlen élet. Hát mi célja és mi értelme van egy vakon született embernek, akiről már mindenki lemondott, te semmi rása nem vagy jó legfeljebb hivatásos koldusnak. Megmondja Jézus. Nem kell nekünk gondolkoznunk, vitatkoznunk, érvelnünk, megmondja. Az ennek az embernek, ennek a hivatásos koldusnak, akiről te azt mondod, hogy értelmetlen és céltalan az élete, lehet, hogy ő maga is ezt mondja saját magáról. Az az értelme és az a célja, hogy meglátszódjék rajta az Isten cselekedete. Tükrözze vissza ez a vakon született ember az Isten szerető cselekedetét. Az az életének az értelme és célja. Hogy láthatóvá legyen az Isten minden tette, minden dolga. Valóra vált, a fél évszázaddal azelőtt jövendőt mondó és profétáló Ézsaiás szava. Tudjátok, hogy arról prédikált Ézsaiás, hogy megáll valaki egy törött nád mellett. Nem kell eldobni. Semmire nem való, nem lehet már írni vele, nem lehet mértékegységként használni, nem lehet friss italt kiszívni kecsketömlőből. Tűző nap, sugarak között sem, mert törött. De nem kell eldobni. Én használhatóvá teszem. És valóra vált. Megáll mellette, a törött nád mellett, kézbe veszi, és használhatóvá teszi. Mert nem csak körülötte jelenik meg az Isten szeretetének fénye, hanem benne jelenik meg, benne az emberben, akinek éppen úgy van életének célja és értelme, hogy látszódjék meg, benne látszódjék meg az Isten szeretetének a fénye. És rajta tündököljék, tükröződjék vissza az Isten szeretetének a fénye. Mert attól a pillanattól kezdve visszakerül ez az ember a hasznosak közé, a közösségbe, a családi közösségbe, a gyülekezeti és baráti közösségbe, hiszen már nem vak lát. Meggyógyult, rendbe hozták. Tükrözi az élete értelmét és célját, és látszik rajta az Isten szeretetének a fénye. Talán nem tévedek, a 20. század egyik legnagyobb, ha legnagyobb, gondolkodó, ha nem a legnagyobb gondolkodója, Einstein egy nyilatkozatában a következő mondatot mondta: a földkerekségen egyetlen egy hely van, ahol nincs sötétség. Mindenütt máshogy sötétség van, de van egy hely a földünkön, ahol nincsen sötétség. El tudom képzelni, kinyíltak fülek és szemek, akik az interjút csinálták vele, valószínű azoké legelőször. Na, ez a tudós ember mire tanít minket? És kimondta, a földön egyetlen egy hely van, ahol nincs sötétség. Jézus. Jézus az egyetlen hely, ahol minden világos, tiszta, és nem csak fénylik, hanem melegséget is áraszt. Bele tud világítani az életünk sötét zugaiba, fényessé tud tenni éjszakákat, ahol az ember nem is lát előre, tele van gonddal és feszültséggel. Csak engedd, hogy belevilágítson. És legyen az életednek célja és értelme, hogy meglátszódjék rajtad az Isten minden tette. Nagyon találó közmondása van a kínai népnek. Fordulj arccal a nap felé, és akkor az árnyék, az árny a hátad mögé fog kerülni. És van egy lelkészköltőnk, már nem él, Solc Lászlónak hívják. Ő nevezi Jézust naptámadatnak egyik versében. És ha megteszed, hogy odafordulsz a naptámadat felé egész arcéllel, gondolkodásmóddal, kitárt szívvel, minden árnyék a hátad mögé fog vetődni. Elérhet bennünket valóságosan egy olyan közmondás, ami földrajzilag eléggé messze van tőlünk. Talán még hit szempontjából is messze van, de nekünk sokat mondó, mert nem csak onnan tudjuk, hogy fényáradat vette körül a pásztorokat, nem csak onnan tudjuk, hogy egy fénycsóva vitte a napkeleti bölcseket Betlehemig, és nem csak néhány tanítvány, pontosan hármat, fény borított be ott a megdicsőülés hegyén Jézus mellett, hanem a magunk életéből is tudjuk, hogy akik mernek Jézusra hagyatkozni, Jézuson tájékozódni, az életük minden szakaszában és minden pillanata után van tovább, van folytatás, mert kezd tükröződni bennünk és körülöttünk a világ világossága, az Isten szeretetének a fénye, kezének a mozdulata, hordozott emberek vagyunk, és áldott emberek. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy azért hívtál életre, azért ajándékozol életet mai számunkra, hogy nyilvánvalóvá legyenek bennünk és rajtunk a te tetteid, a te irgalmad és a te szereteted. Köszönjük, hogy ebből élhetünk, és ezzel élhetünk. Ajándékozz meg azzal az örömmel, hogy ne csak magunknak tartsuk meg. Szavunkkal és tetteinkkel tükrözzük vissza a te tetteidet. Így vezéreld a kezeinket, irányítsd a lábainkat. Vond magadhoz mindkét szemünket, fülünket és az egész szívünket. Hadd teljünk meg, és hadd teljék meg egész életünk a te fényeddel, a te melegségeddel, a te örömöddel. Vezess minket a te utadon. Amen.